Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Üdvözlöm a Korona FM 100-on 2016. október 29-én 10 óra 8 perccel, ez itt a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsor. Már eltelt annyi idő a korábbi kalocsai városvezetés által elnyert, különböző közintézmények és sportlétesítmények területére került napelemmezők beüzemelése óta, hogy érdemben nyilatkozni lehessen arról, mennyit is porolnak a zöld szerkezetek Kalocsának. Megkérdeztük a vagyonhasznosítás és könyvezető Kft. Ügyvezetőjét, nála futnak össze a számok. Loy Blászló mit mondott?
Összességében elmondható, hogy jó beruházás volt. Valóban hoz megtakarítást, kicsit túlzott optimizmust fűztek a értékekhez, hiszen a pályázatban 33 millió forintos megtakarítást prognosztizáltak.
De hogy vajon mennyi lett, ez hamarosan kiderül. Aztán hónapok óta más sem hallani a hírekben, mint hogy Budapesten elszabadult az ingatlanár, aranyáról lehet, ha lehet egyáltalán albérletet találni, a panelek ára pedig lassan veri a téglaépítésű lakásokét. De mi a helyzet vidéken, konkrétan Kalocsán környékén? Kovács László ingatlan közvetítő értékbecslővel beszéltük meg.
Az árak most érik el a 2007-2008-as értéket, tehát a 8-9 évvel ezelőtti értékekre jönnek most fel.
Kovács László hamarosan elmondja bővebben. Aztán végül kiderül, milyen is Petőfi János vitézének táblagéppel körüljárható, labirintuson átvezető interaktív mesevilága. Ezt ön is kipróbálhatja Kiskörösön. A családdal a nem mindennapi élményt ígérő, újonnan nyílt látogatóközpontban tényleg érdemes lehet elmenni, de vajon ez a meseút kiváltja azt a hatást, hogy a gyerekek el akarják majd olvasni a János vitézt? Tehát többek között erről is beszél majd tagintézményvezetőként Turán István.
Mindenképpen érdemes elolvasni a János vitézt, de hogyha az ember nem ismeri, akkor kedvet kap hozzá. Hogyha pedig ismeri, akkor pedig kiszínezheti azokat a dolgokat, amiket esetleg elsőre nem tudott elképzelni.
Mindenről bővebben a mai Turmixban, 11 óráig bezárólag tessék fülelni, maradni jönnek részletesen a beszélgetések, addig meg Mike Perry The Ocean-je például. A Korona FM 100-on 10 perccel múlt el 10 óra. Ugye marad?
You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all. I need, all I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a border, like the air I breathe, I'll let you in, keep me warm underneath my skin, cause I'm giving in to your touch, I can never get enough, diving deep into oh,
Üdvözlet a Turmixból, Mike Perry és Ray Martin közös a The Ocean szól, 13 perce múlt el 10 óra. Üdvözlöm a mai Turmixban. Napelemek, de vajon mennyit érnek és mennyit sikerült sporolni vele? Körülbelül másfél éve, hogy Kalocsa több iskoláján, óvodáján és sportlétesítményén méretes napelem mezők mérséklik az adott épületek energetikai szükségleteit, illetve azok költségét, a fenntartásukat. Az annó 100%-os pályázati támogatással beszerzett és beüzemelt berendezések hatásfokáról, valamint a hozzájuk fűzött reményekről az első készhez kapott számadatok tükrében nyilatkozott a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Vezetője Lojb László, Vörös István riporterünknek, íme a beszélgetés.
Most már eltelt egy jó idő azután, hogy beüzemelték a város különböző pontján azokat a napelem parkokat, amelyek ugye többnyiségében pályázati úton lettek ide telepítve. Mit látunk eddig a működésük alapján? Spórol-e? Mennyit spórol? Hogyan tud spórolni vele a város? Illetőleg a számok mit mutatnak?
A város 7 intézményébe került kiépítésre a napelemes rendszer. Ezek óvoda, iskolák, sportlétesítmények, és eltelt ugye a beépítésük óta durván másfél év. Hát a Get Energy Kft., aki a karbantartását, illetve egyáltalán a szolgáltatás továbbvitelét végzi ebbe a napelemes rendszer dologba, ők készítenek jelentéseket, hamarosan fogom kapni a 2016 első fél évéről. Nekem most a 2015 dec 31-el zárt időszakra vonatkozó jelentés áll rendelkezésemre. Ugye ez nem egy év, hanem legtöbb esetben több mint egy év, és változó, mert különböző időpontokba, 2014 különböző időpontjaiba kerültek ezek a napelemmezők beüzemelésre. Tehát 2016 január 1-jel gyakorlatilag látjuk, hogy milyen megtakarítások hozott a napelemes rendszerek kiépítése, és az látszik, hogy durván 11 millió forint lenne ez a megtakarítás éves szinten, ha minden rendben lenne, de sajnos ugye a buborékos pálya megépítése az csúszott közel egy évet, így a 2015-ben megtermelt napelem mező által megtermelt elektromos energia mennyiség az fölkerült a DMAS hálózatra. Ugye mi nem tudtuk hasznosítani, mert hogy nem volt fogyasztó, amelyik ezt a termelt árammennyiséget használta volna. A szerződés szerint és a pályázati szerződés szerint viszont mi nem számlázhatunk, így ezt a DMAS nagy örömmel fogadta, nekünk meg nem hozott megtakarítást. Így összességében azt tudom elmondani, hogy 2015-ös évre vetítve 9,2 milliónyi megtakarítás hozott, azért ez is egy jelentős összeg. Nagyon kíváncsi vagyok a 2016 első fél évi megtakarításokra, azért már ugye ez egy azonos tartponttal rendelkező, tehát nincs benne olyan kalkuláció, hogy egy 508 napos termelési időszakot nekem vissza kell vetíteni egy évre, mert azért ez mindenképpen hordoz magában valamennyi pontatlanságot. Ez már egy sokkal stabilabb és sokkal jobb érték lesz. A Get Energy Kft., akik ugye említettem, hogy végzik ennek az üzemeltetését, ők most felszerelik még az utolsó elmaradt webboxot is. Ez a webbox ez arról szól, hogy folyamatosan internetre a napelemek inverter termelését felviszik, és gyakorlatilag óránként akár napra, hónapra kivetítve egy internetes felületen tájékozhatunk arról év bármely napján és bármely időszakában, hogy mennyi a termelés. Ez többek között arra is jó, hogyha bárhol azt látjuk, hogy süt a nap és nincs termelés, akkor ott valami műszaki probléma van. Természetesen ezt a szolgáltató is nézi, és ő ugyanígy reagál rá, bár kicsit volt vele gondom, mert pont a júliusi időszakban másfél hónapig nem ment az egyik napelemmező a sportpályán, mert hogy valami túltermelés kellett és szétégett fizikailag a biztosítéksor, és hát másfél hónapban telt, amíg kicserélték, az alatt pedig hiába sütött a nap, és volt 40 fok, áramtermelés nem történt.
Összességében egyébként ezeket az adatokat, számokat, amelyekről beszélt nekünk, esetleg le is bonthatjuk intézményekre, hogyha vannak erre számok, ezeket hogyan értékeli?
Menjünk végig a intézményeken, ahol elhelyezésre kerültek a napelemmezők. Eperföldi általános iskolánál közel kétharmadát termeli meg a napelemmező a tényleges fogyasztásnak, tehát ez azt jelenti, hogy azért egy olyan 19-20 ezer kilovattórányi áramot nekünk felhasználás alapján ki kell fizetnünk a áramszolgáltató felé. Ez egyébként nagy öröm, mert itt éves elszámolás van. Tehát egyszer csak jön egy számla DMAS-tól, mint például valahol a tavaszi hónapokban volt, hogy hát elszámolták a sportcsarnok fogyasztását, és hát fizessünk be 2,5 millió forintot, mert hogy konkrétan a sportcsarnok esetében ugye még további 22 ezer kilovattóra a fölötte levő, uszoda a legkeményebb, ott ugye 45 ezer kilovattórát termel a napelem, amit föltölt a hálózatra, és 580 ezer kilovattóra az, amit még egyébként elfogyasztunk pluszba. Ott azért az arány nem igazán szerencsések, de a Kertvárosi Általános Iskolánál is 36 ezer kilovattóra a termelés, és azért 26 ezer kilovattórát ezen felül még elfogyasztunk, tehát ott is még lehetne feltenni napelemmezőt, van mire termelni. A Zöldfa utcai óvodánál ott valószínűleg a pályázat során egy kis elszámolás történt, mert hogy úgy néz ki, hogy 1400 kWh-ba többet termelnek, mint amennyi elfogyasztásra kerül. Ez valószínű, hogy a tényleges elektromos energiaigény kicsit hibás felméréséből adódott. Ez azt jelenti, hogy itt megint csak a áramszolgáltató örül, mert ezt az 1400 kWh-t nagy örömmel felhasználja, mi meg nem kapunk érte semmit. Ugye ez fenntartási időszakba, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 2019-ig tart, hiszen utána mi már ezek után számlázhatunk. A többletfogyasztásainkat kiszámlázhatjuk. A dolog szépség hibája, hogy ugye, amiket említettem, többletfelhasználási dolgok, azok 40 forint 60 plusz áfával számlázódnak felénk. Amit mi föltermelünk, azt meg 22-50 plusz áfával, mert ennyi az átvételi. Jó, mondjuk a 40 forint 60-ba azért hozzátartozik, hogy rendszerhasználati díj is van. A feltermelés nem használja a rendszert. Ez egy ilyen dolog, tehát összességében elmondható, hogy jó beruházás volt, valóban hoz megtakarítást, kicsit túlzott optimizmust fűztek a értékekhez, hiszen a pályázatban 33 millió forintos megtakarítást prognosztizáltak, most hogyha itt a egy év és kitisztulnak a dolgok, és tényleg tényszámok állnak a rendelkezésünkre, én akkor is úgy látom, hogy olyan 10-12 millió forint az, ami tényleges megtakarítás, nem kevés a város költségvetése szempontjából sem, meg hát ugye a cégünk pénzügyi terhelése szempontjából sem. Van még egy óriási problémám, ugye napirenden van az intézmények, az oktatási intézmények klikhez történő átadása, ugye itt most konkrétan két iskola érintett ebbe a történetbe, ahol napelemmező van. Előzetesen tárgyaltunk erről, és fölvetettem, hogy ennek a problémának a megoldását nem igazán tudom, mert ugye a napelemek Kalocsa város önkormányzatái, ők termelik az áramot, ezzel csökken az ő villanyszámlájuk, hogy ezt egymás között hogy tudjuk lerendezni, hát ehhez keleti bölcseket kell hívnunk feltehetőleg, mert nem tudom, mit tudunk tenni, de valamit ki fogunk találni, hogy azért a város is jól járjon, meg hát a klik is tudjon üzemelni.
Összességében mi lehet a sorsa annak, bár mondjuk ez nyilván egy ekkora cég tekintetében, mint ami a vagyonhasznosító, amiről beszélünk, nem akkora tétel, mint amekkorának hangzik, de mire fordítandó ez a nyilvánvaló megtakarítás?
Ez nem így működik, mi üzleti tervet csinálunk minden évben, és ugye erre csak az önkormányzati támogatás ad forrást. Ez már a tavalyi évben azt jelentette, hogy ennyivel kevesebbet kaptunk. Magyarul ez az önkormányzatnak megtakarítás. Egyébként olyan 60 és 70 millió között van a éves áramszámla, amit a vagyonhasznosítási KFT fizet. Éppen most indítunk majd egy közbeszerzést, mert hála Istennek lejár a két éves terminus, és én nem annyira rajongok a mostani szolgáltatónkért, tehát hamarosan váltani fogunk, bár valószínű, hogy eltelik egy év vagy másfél év, és már ővelük sem leszek annyira elégedett. Késedelmes fizetések miatt ugye valamennyien tudjuk, tavaly a 2014 70 milliós vesztesége miatt voltak pénzügyi gondjai a cégnek, meg az önkormányzatnak is velünk együtt, és hát bizony közel 5 milliót fizettünk ki a áramszolgáltatónak az ilyen késedelmes fizetés behajtási költség. Tulajdonképpen hihetetlen költői dolgot tudtak kitalálni, hogy még több pénzt szedjenek le rólunk. Én ezt nagyon rossz néven vettem, mert én úgy gondolom, hogy amikor egy cég, aki egyébként nagy fogyasztó, mert hát azért hány háztartásnak a villanyszámláját kell befizetni ahhoz, hogy ilyen 70 millió körül összejöjjön. Pont velük szemben nem, hogy is mondjam, csak tanúsítanak egy kicsit megértőbb és korrektebb magatartást. Én ezt így ítéltem meg akkor.
Köszönöm szépen, és akkor zárszóként csak egy kérdés, hogy annak idején hallhattunk arról, vagy hát ilyen városi szóbeszédben azért ment az körbe, hogy itt nincsenek bekötve a napelemek, itt nem termelnek. Most minden napelem park, ami telepítve van Kalocsán, azok mind működnek, ugye?
Igen, minden napelem mező működik. Most ez erre a pillanatra vonatkozik, illetve nem is biztos, mert lehet, hogy ebbe a pillanatban sem működik, tehát bármikor történhet meghibásodás, de alapvetően bekötöttek és működőképesek.
Köszönöm szépen.
Én is.
Ez itt a Korona FM 108 perc múlva lesz 10:30. Köszönjük Lajb Lászlónak, a Kalocsai Vagyonhasznosítás és Könyvvezető Kft. Ügyvezetőjével beszélgetett Vörös István. A Turmix folytatásában Kiskörösre megyünk önnel, azon belül is János Vitéz történetének tablettel irányítható interaktív labirintusába. Bővebben rögtön a Turmixban.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
Az összes irány jól állna neked, észak és dél, nyugat és kelet. Nem tudom, hogy merről, de feléd megyek. Megjöttem, még nem látsz előtted hegyek. Mások meg vulkánra várva a csokraikat, szórják elét, amú fellők felett. Hát porold le gyorsan a szárnyaidat, mert van itt kicsukrok nélkül szeret. Neked nem kell irány, mi parancsra kinő. Neked nem kell királyság, mi elnyerhető. Neked nem kell a győztesse járó erő. Neked nem kell csak én és egy kis idő. Neked nem kell. Neked nem kell csak én és egy kis idő. Miben nem akar megfagyni a tél, mi a lábadozó tavasznak se kell. Mire fállát megvonja a nyár és ősszel a dél, azt mind veled próbáltatta fel. Mindenki, ki egy pillanatért feláldozta volna a jövőjét veled, de még mások tapintják és látják, mi szép, az nekem mind belőle ered. Neked nem kell irány, mi parancsra kinő. Neked nem kell királyság, mi elnyerhető. Neked nem kell a győztesse járó erő. Neked nem kell csak én és egy kis idő. Neked nem kell irány, mi parancsra kinő. Neked nem kell királyság, mi elnyerhető. Neked nem kell a győztesse járó erő. Neked nem kell csak én.
Százon fél 11 van, üdvözlet a Turmixban. Kiskörösre megyünk, figyeljen, füleljen. Főleg, hogyha János Vitéz nézné tabletten, hogy Isten irányítaná is az eseményeket. Hogy is van ez? Kiskörös ugyebár pályázat is nyert, nem is akármire. Petőfi szülővárosa úgy határozott, hogy a költő fő művének, a János Vitéz című elbeszélő költeménynek állít méltó emléket, és irányítja rá formabontó módon ismét a fiatalság figyelmét. Jó ötlettel. Tényleg a Kukorica Jancsiból János Vitéz életmeseős kálváriáját egy újonnan megépült labirintusban tudja megismerni a látogató. Ebben egy tablet irányítja őt, végig kísérve János Vitéz utazásának fő állomásait. A látogatóközpont vezetője, Turán István tagintézmény vezető ennek részleteiről, meg a létesítmény tesztüzeméről, éles üzembe kapcsolásáról mesélt a Korona FM 100-nak.
Nemrég nyílt meg a nagy közönség számára, hiszen tesztcsoportok számára már nyitva voltunk egészen a nyár eleje óta, de ugye ez a látogatóközpont, mint a neve is mutatja, Petőfi János Vitéz című elbeszélő költeményének. Egy igen interaktív színházi díszletekkel, illetve informatikai és fénytechnikai megoldásokkal tarkított változata, aminek talán így összefoglalva az lehet a legnagyobb különlegessége, hogy Petőfi János Vitézét úgy éli át a látogató, mintha részese lenne a kalannak. Ez az utazás volt a képen egy labirintus. Szóval úgy kell elképzelni, ugyanúgy, mint Petőfi János Vitézében, ugye elindulunk a patakpartról. Itt is a tér, a labirintusnak a tere különböző szobákra van osztva. Kezdünk a patakparttól, egészen a sötét erdőn, Zsiványtanyán és a többin keresztül Tündérországig fogunk eljutni. látni. És ezen az utazáson, az utazás elején kapunk egy tabletet. Minden csoport kap egy tabletet, a táblagépen pedig különböző játékos feladatok, instrukciók segítik a látogatót, hogy tovább haladhasson ebben a labirintusban. Ennek segítségével tegye személyesebbé a játékélményt. Itt ugye a teljes János Vitéz szöveganyagot nem tudjuk bemutatni, de vannak irodalmi idézetek, ugye, amik szólnak a műből, de a teljes szöveganyag ismerete érdekében mindenképpen érdemes elolvasni a János Vitézt, de hogyha az ember nem ismeri, akkor kedvet kap hozzá, hogyha pedig ismeri, akkor pedig kiszínezheti azokat a dolgokat, amiket esetleg elsőre nem tudott elképzelni. Az életkori elosztásban az elsődleges szempont ugye az általános iskola 5. osztály, hiszen ez az a korcsoport, amikor ugye tanulják a diákok. Az iskolában a János Vitézt nekik lehet a legnagyobb segítség. Negyedikeseknek szoktuk még mondani, hogyha jelentkeznek, nem feltétlenül utasítjuk el őket, de tőlük fiatalabbaknak egyrészt a fény és hanghatások, másrészt pedig a díszletnek ugye a volta miatt talán nem ajánljuk. Felnőtteknek pedig szintén élmény lehet, mert egy kicsit újra gyerekké, kicsit újra fiatallá válhatnak ebben a környezetben. Azt lehetett látni a tesztüzem során, ugye mi, akik, illetve a kivitelező, aki részt vett ugye a fejlesztésben, most előjáróban annyit mondanék, ez az informatikai háttér, ez a szoftver, ez egy teljesen egyedi fejlesztés, ide készült, értelemszerűen ugye gyerekbetegségei voltak neki, amiket ki kellett, hogy nőjön. Ezekre egyrészt rá kellett nekünk is jönni, üzemeltetőknek, illetve tesztcsoportok bevonásával, amikor már egy kicsit finomítottunk rajta, akkor arra voltunk kíváncsiak, hogy egy külső szemlélő, egy külső látogató hogyan értékeli. Mind gyerekcsoportok, mind pedig családok voltak a tesztüzem során, természetesen jelentős finomításokra került sor. Volt olyan probléma, ami nyilván ugye a szoftver természete miatt jött ki, és volt, ami esetleg egy kicsit mondjuk egy hanghatás hangosabb volt a kelleténél, egy fényhatás erősebb volt, ezeket beállítottuk. A tapasztalatok igazából az említett dolgok felsorolása mellett a látogatók jelezték, hogy ez egy igen kreatív és igen érdekes megoldás, nagyon élvezték, illetve amióta a nagy közönségnek nyitva vagyunk, ők is teljesen pozitívan állnak hozzá. Van a labirintusunk, ugye a digitális világ, ugye a félig meddig digitális világ, és van az emeleten nekünk egy múzeumpedagógiai játszóterünk, így szoktuk mondani. Ez a digitálisnak az ellentéte, egy kicsit manuális, természetes anyagból, fából készült játékokkal rendelkezik, szintén a János Vitézhez kapcsolódik, de egy kicsit a játékok hagyományosabb oldalát igyekszik megragadni. Gondolok például, van egy óriási 3D puzzle-unk, amit élmény lehet kirakni, hiszen elég kacifántos megoldásokkal bír. Társas játékok, memóriajátékok, illetve különböző készségfejlesztő játékaink vannak, amiket élvezhetnek a gyerkőcök. Az épületünk maga, ez egy ugye egykori evangélikus lelkész lak, egy kúria, úgyhogy rendelkezik még plusz 2 térrel. Egy külső vállalkozó üzemeltet benne egy büfét, egy kávézót, illetve cukrászdát, valamint egy hozzátartozó kávézóhelyiség tartozik még hozzá. Minden héten a hétfő a szünnapunk, ezen kívül 2-től vasárnapig nyitva vagyunk, 9 és 17 óra között. A belépőjegy áraink ugye egyéni és csoportos módon oszlanak, meg nyilván a csoportoknak tudunk kedvezményt adni, viszont nekik szükséges ugye előre telefonszámon bejelentkezni. Ezt a telefonszámot a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon is megtalálják az érdeklődők, és annyit kell még talán elmondani, hogy a vasárnapi nap az az egyetlen olyan napunk, amikor nem fogadunk csoportokat, itt csak a helyi, illetve a környékbeli családoknak van fenntartva.
A János Vitéz Látogatóközpont vezetőjét, Turán Istvánt hallott a Kiskörösről, köszönjük neki, akivel pedig folytatjuk a kalocsai ingatlan közvetítő szakember Kovács László. Vele arról beszélgetünk, hogy vajon milyen rezdülések jellemezték a kalocsai ingatlan piacot, mert hogyha Budapesten akar lakást venni, akkor nem tudok más tenni, mint idézni a klasszikus humoristát, hogy vagy 100 év hitelre, vagy szerencsésebb szülői háttérrel apa léci. De hogy bővebben, hogy hogyan is alakul Kalocsán az albérletek ára, amelyek itt ugyancsak elszabadulóban vannak, teszem oda kérdőjelet, erről Kovács Lacival rögtön egy kicsit több derül ki a Turmixban.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
Ez a Korona FM 100, benne pedig a Mike and the Manics klasszikusa szólt. Remélem jól esett, olyan ritkán szóló darab ez is. Üdvözlet a Turmixban. Na nézzük azokat az albérleteket. Jöjjenek az ingatlanok. Budapesten már a téglaépítésű társasházi lakások árait verik a panellakások négyzetméter árait. Albérletet találni szinte lehetetlen, ami van vagy rossz adottságokkal, vagy rossz helyen kerül. Csillagászati összegbe olvasható az elmúlt hónapok híradásaiból. De mi a helyzet a szűkebb hazánkban? A kalocsai és környékbeli ingatlan piaci állapotokról Kovács László ingatlan közvetítő értékbecslőt kérdezte Vörös István kollégánk. Hát ima a válaszok, hogy vajon itthon is ilyen veszett áron kapható már csak albérlet és a többi?
Időről időre feltűnnek, visszaköszönnek olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy egyértelműen pozitív irányú mozgolódás látszik az ingatlan piacon. Az utóbbi híradások szerint főképp a lakások, illetve Pesten is és vidéken is érdekes módon a panellakásoknak az ára az, amiről leginkább fölfelé ívelőben beszélnek. Na hát, hogyha ezt lehozzuk ide helybe, akkor mi újság nálunk, ezek a trendek hogyan alakultak a legutóbbi pár hónappal ezelőtti beszélgetésünk óta itt helyben?
Igen, hát pár szót azért a budapesti és a nagyvárosi lakásárakról. Ugye a hírek általában budapesti hírek, nagyvárosi hírek, a kisvárosok meg a faluk nem nagyon kerülnek szóba. Tehát én azt mondom, most Budapesten abnormális dolgok vannak az ingatlan piacon, irreálisan magas árakon kelnek el ingatlanok. De ezt adjuk ismert bennünket, ez nem érint, vagy nem ez érdekel bennünket, tehát kisvárosban is egyértelmű most már az ingatlanok árának a jelentős emelkedése az előző évekhez mérten. Ugye beszéltük régebben is, hogy a normál ingatlan piac az annyit jelent, hogy egy városban a lakások számának a 4%-a cserélődik egy évben. Az a normál ingatlan piac, ez Kalocsánra pontva körülbelül 300 lakást jelent egy évben. A devizahiteles időszakban, amikor nagyon-nagyon felpörgött az ingatlan piac az olcsó és könnyen kapható devizahitelek miatt, akkor volt 500-as értékesítés is évben, tehát 2007-2008-ban 500 lakó ingatlan is értékesítésre került gazdácserét. Az jelentősen több, így van, a válság legmélyebb időszakában pedig 130 lakó ingatlan került értékesítésre. Most én úgy gondolom, hogy azért jelentősen emelkedett. Tavalyi évben indult el igazából ez a darabszám vásárlás emelkedés, akkor a tavalyi év elején elérték a Kalocsán és Kalocsa környékén is talán az ingatlanok a mélypontot árban. És ezt érzékelték az emberek, elkezdtek vásárolni, ugye megjelentek már az olcsóbb forint alapú hitelek. Részben ennek hatására tovább növekedett az érdeklődés, részben a csok, ami bevezetésre került, azért ez is befolyásolja, és a harmadik dolog pedig az, hogy a banki kamatok nagyon alacsonyak. Tehát akinek van egy kis megtakarítása, szinte már nem kap kamatot a bankban, csak megőrzik a pénzét, és ezért sokan kiveszik a pénzüket és vásárolnak ingatlan. Tehát ez a három dolog, ami egyértelműen befolyásolta azt, hogy a kereslet nőtt, jelentősen nőtt. A tavalyhoz mérten én úgy gondolom legalább 30%-kal több lakó ingatlan értékesítésre került. Ugye nincs semmilyen statisztika, tehát egyedül a NAV tudna erre statisztikát mondani Kalocsára lebontva. Én úgy gondolom, tippem szerint egy 250 lakás vagy lakó ingatlan biztos, hogy értékesítésre kerül majd ebben az évben összességben.
Ami azt jelenti, hogy akkor a mélypontról talán abszolút a normális vonalra vagy az átlag vonalra sikerül majdnem emelkedni ezeknek a számoknak?
Van terület, ahol már elérte azt, ami a legmagasabb volt, és az érdekes dolog, hogy a 2007-2008-ban volt ez a nagyon-nagyon magas számok, az 500-as értékesítés, de az árak most érik el a 2007-2008-as értéket. Tehát a 8-9 évvel ezelőtti értékekre jönnek most fel. Most, hogy példát is mondjak erre, a legkeresettebbek a lakások. Ugye befektetés céljából, meg általában lakásokkal tudunk a legkönnyebben példálózni. A kereset az első-második emeleti kettőszobás lakás. Ez az, ami lakható, családok is lakhatók, megvásárolható. Ezek a lakások állapottól függően, de nagyon durván egy jó állapotú lakás 6,5 millió körül kerel. Most ez lehet 6 millió 8, lehet 6 millió 3, de nagyon durván 6,5 millió körül. Már volt közel 7 milliós eladás is. 2007-2008-ban voltak ezek az árak. Ugye jött a krak, és akkor visszaestek, és most értük el a 8-9 évvel ezelőtti szintet. Na most innét már azért olyan nagyon jelentős áremelkedés nem várható, mert a nagy keresleti hullám most azért lassan majd lecseng, természetesen mindig lesznek, akik keresnek ingatlant, de már ettől jóval magasabb áron nem fognak lakást venni az emberek.
Ami azért érdekes, mert hát ezért majdnem 10 évvel ezelőtti értékről beszélünk. Tehát azóta eltelt 10 év, most gondoljunk bele, hogy mondjuk csak a boltba a kenyér 10 év alatt mennyivel lett több.
Évek alatt felejtünk, de ha visszaemlékezünk azokra a tévéreklámokra, amikor úgy érezték az emberek a devizahiteles reklámok idején, hogy hát hülye vagyok én, hogy nem veszek fel hitelt, hisz a szomszédom is, az ismerősöm, mindenki hitelt vesz, és szinte nagyon-nagyon sokan, nem mindenki, de nagyon-nagyon sokan beszálltak ebbe a vásárlási lázba. van, és ez felverte az árakat ilyen magasra. Olcsók voltak a kamatok, könnyen kaptak hitelt az emberek, most ha 1 millióval drágább volt egy ingatlan, akkor 8-10 ezer forinttal kellett többet fizetni egy hónapba, és azt mondta, hogy ez bevállalja. És ezért mentek fel ennyire az árak.
Tehát akkor nem arról van szó, hogy most irreálisan alacsonyak az árak, hanem akkor voltak egy kicsit a realitástól magasabbak az árak, pont azok miatt a piaci viszonyok miatt.
Így van, könnyen hozzájutható hitel volt, és ez vitte fel. Azért most is olcsók a kamatok, de forint hitel van, azért én azt mondom, hogy nincs olyan nap alatt, tehát én az elmúlt 25 évben már megértem 3-4 hullámot, tehát most felfelé ívelnek az árak, de amikor esetleg a jegybanki alapkamat 1-2 év múlva magasabb lesz, a természetesen azzal együtt menni fognak a kamatok is, és hát akkor megint jöhet egy változás. Ugye régen is így volt, hogy emlékszünk, volt 30-30% fölötti kamatok is. A pénzintézetekben mindenki ott tartotta a pénzt, ugye az inflációs természetesen magas volt. Tehát amikor ezek a kamatok lementek 10% alá, akkor az emberek megijedtek, hogy a pénzük nem volt semmit, akkor elkezdtek ingatlant vásárolni. Mert ugyanaz volt, mint most, hogy ha kiadom bérbe, akkor az egy 5-6%-os tiszta hasznot hoz. Most ugye, ahogy beszéltük, hogy alig van kamat, az 5-6%-ra úgy gondolják az emberek, hogy ez most többet hoz, meg biztosabb helyen van a pénzük az ingatlanba, mert most felfelé mennek az árak, de ugye aki mondjuk a válság elején vagy a 2007-8-ban vett egy lakást 6 millióért, csak mondtam egy számot, és megjött a válság, és csak 5 millióért tudta eladni, kénytelen volt eladni, tehát ott veszteséggel tudta eladni, és most fölfelé mennek az árak, de ha a kamatok emelkedni fognak, akkor lehet, hogy ez újra megváltozik. Ha egy 5-6%-os, 8%-os kamat lenne a bankba, biztos vagyok benne, hogy az emberek odavinnék a pénzüket, nem pedig ingatlanba fektetnék úgy, mint most.
Mert hogy most kimondhatjuk, hogy ez itt a környékben is abszolút jellemző, hogy ingatlanba fektetnek, tehát hogy már nem elsősorban a mondjuk az életüket kezdő párok, családok vásárolnak mondjuk ilyen megfizethető árkategóriájú ingatlant, hanem a többségük befektetési céllal kell el, tapasztalatod, vagy a szakmán belüli beszélgetések szerint.
A befektetési jellegű vásárlás az a lakásokra vonatkozik. Most én úgy gondolom, hogy 30%-a, körülbelül egy 30%-a, esetleg 40, de több semmiképp befektetési jellegű. A többi vásárló saját célra vásárolja. A családi házakat általában szintén saját célra vásárolják az emberek. Fiataloknak az a gondja, ugye ahhoz, hogy forint alapú olcsó hitelhez hozzájusson, ahhoz kell azért saját erő is. Most nem arról beszélek, hogy vidéken, környező falukban lehet 2-2,5-3 millió forintért lakható egészen jó házakat kapni, és ahol több gyerek van, ott sokra is meg lehet venni ezt, hanem mondjuk Kalocsány kétszobás lakásról, amiről mindig beszélünk, egy 6-6,5 millió forint, azért saját erő is kell, és azt kell mondani, azért a kisvárosban nem túl magas jövedelmek vannak, és a fiatalok ezt nehezen tudják összetenni, és itt jön az a másik dolog, hogy ebből adódóan nagyon-nagyon sokan keresnek albérletet, a városban nagyon-nagyon kevés albérlet van, nehéz hozzájutni, és hát az albérlet árak is ebből adódóan jelentősen megemelkedtek. Amíg 25-30 ezer forint volt egy kétszobás lakás az elmúlt években, most már egyértelműen 30-35 ezer forint, sőt, magasabb árat is hallottam már, amiért kisikerült adni kétszobás lakást.
Folytatódik a beszélgetés Kovács László Kalocsai ingatlan közvetítővel, Vörös István kollégám folytatja vele. Az interjúban szó esik még az eladóházak és mondjuk úgy általában a meglévő ingatlan állomány állapotáról is.
Mi a helyzet a házak áraival, telekárakkal? Itt Kalocsán mennyire mozdított a csok?
Ha házakról beszélünk, a használt házakról, mindig beszéljük, hogy a kalocsanes láger, a 70-es években épült kockaházak. Most ezek ugyanúgy, mint a visszatérve a lakás, az első-második emeleti kétszobás lakásból szinte hiány van, nem nagyon lehet találni. Ugyanígy ezekre a kockaházakra ugyanez értendő, hogy már nem nagyon van. Tehát a jobb helyen lévő reális árat kérők el tudták adni a lakásokat, vagy a házakat. Aki egy picit többet kért, az lehet, hogy beragad, de ezekre ugyanaz vonatkozik, mint a lakásokra. 10-12 millió forintért keltek ezek a kockaházak. 2007-2008-ban. A válság idején ezeket 6,5-9 millió között lehetett venni, és most újra feltornázták magukat, már volt 12 milliós eladás is, de 10-11 millió, tehát 10 millió környékén szeretnének vásárolni ennek az emberek, mert természetesen egy teljes felújítást igényelnek ezek, de sokan megkérdezik, hogy miért ezt keresik, a hely miatt. Kicsit közelebb van a városhoz, mégis úgy gondolják az emberek, talán olcsóbbak kijönnek, mint egy új építéssel. A csok azért egyértelműen mozdította az új házépítéseken is, a műszaki osztály tudná megmondani, hogy hány építési engedélyt adtak ki, de azért látni a kertvárosban, város egy-két részén, hogy azért vannak új házépítések szerencsére. Igen, azért az érdeklődés sokkal nagyobb volt az elején, főleg a 10 plusz 10-re, de mikor szembesültek az emberek, hogy utófinanszírozás van, tehát meg kell venni a telket, el kell jutni az építkezésnek bizonyos százalékáig, ahova lehet, azt mondom én, hogy legalább 15 millió forintot be kell rakjanak saját erőt, és utána tudják esetleg igénybe venni a csokot.
Ha azt próbáljuk még kicsit fölmérni, hogy ismereteid szerint Kalocsának milyen állapotban van az úgymond piacképes, vagy piacon lévő ingatlan állománya. Beszéljünk házakról, beszéljünk lakásokról. Akkor ezek árértékarányban hogy állnak?
Ez kényes kérdés. Volt olyan értelme kényes kérdés. Ügyfeleknek szoktam mondani, akik keresnek ingatlanokat, hogy hát az a baj, meg ők is szembesülnek vele, hogy sajnos azért a lakásállomány műszaki állapota nem a legjobb. Felépültek a kockaházakról beszéltünk. Egyszerű levezetni végül is azok az emberek, akik azokat a házakat építették, most 60-70 év között vannak. Amikor ezek épültek, akkor voltak 30 évesek. Felépült a ház, egy házat 25-30 évetne kell, egy házon 25-30 évente kell egy teljes felújítást csinálni. De ezek az emberek eljutottak a nyugdíjas korba. És mikor eljutottak a nyugdíjas korba, nagyon kevesen tudták megtenni, megtehették meg, hogy volt annyi megtakarításuk, hogy egy teljes generál felújítást csináljanak a házon. Inkább a tartalékuk, ami volt, tartalékolták a nyugdíjas évekre. És ebből adódóan most is találkozni olyan házzal, ami épült 40 éve, és minden eredeti benne. A fürdőszoba, a burkolatok. A lakótelepi lakásokra is nagy részére ez jellemző. Még most is találkozni PVC-s burkolatú lakással, amit 75-77-ben adtak át tömböt. Az ugyanazok a nyilánzárók vannak. Természetesen azért lassan-lassan próbálkoznak, én úgy látom, a közös képviselők gyűjtik a pénzt, a közös pénz lakástakarékokat kötnek, hogy homlokzatfelújítást tudjanak csinálni, lépcsőház felújítást tudjanak csinálni, a lépcsőházi nyilánzárókat, azok a fémeket ki tudják cserélni. Tehát ugye ez nem egyszerű dolog 3-4-6 lépcsőházat összehangolni és bele is menjenek ebbe az emberek.
Ha a kérdés kényes is, azért valamennyire árérték arányban megfelel, vagy reális az, amit mondjuk például a te oldaladon lévő ingatlan a kért árért látunk ahhoz képest, ami a fotón szerepel?
Nagyon sokan, akik távolabbról jönnek és más városokban is kerestek ingatlant, azt megállapítást teszik, és ezt viszonyítjuk egy másik, egy nagyvároshoz, akár Szegedhez, Pécshez, ami nagyváros, de diákváros, és ezekben a városokban ugye nagyon nagy a mozgás a lakásokban. Van, aki vesz a gyereknek, mikor oda megy, hogy ne a bérletbe menjen, mert a kollégiumban nem jutott be, vagy nem akar bemenni. Egy nagyobb a lakások mozgása, jobb állapotú lakások vannak, és tehát akik ott is nézelődnek, itt is nézelődnek, azt mondják, hogy Kalocsán drágák a lakások. A többihez mérten. Most erre is van magyarázat. Erre az a magyarázat, hogy Kalocsán 20-25 éve nincs jelentős társasházi lakásépítés. Tehát felépült a Széchenyi lakótelep, akkor volt egy nagy ruk, mikor a Paksi közé lakótelepen ott az a 400 lakást átadták, a lakosságnak meg lehetett vásárolni, felújítás volt. Ugye abban az időben nem is alig lehetett eladni a Széchenyi lakást, mert aki tehette, ott vett. És tehát ennek ez a magyarázat, hogy Kalocsán, mondok egy számot, 2000-2300 közötti, 2200-2300 közötti társasházi lakás, ezzel kell gazdálkodni. Tehát egy kicsit ilyen belterjes a dolog. Ha most itt évente lenne 50 társasházi lakás építve, akkor az árak természetesen a kínálat nagyobb lenne, kicsit olcsóbbak lennének, vagy lehetnének. De ugye az újak meg megint más, mert ott azok jelentősen drágábbak, mint a használtak. Tehát aki használtat keres, ebből a Széchenyi lakótelepen 800 lakás, ebből kell gazdálkodni, és ezért tudnak egy picit magasabbak lenni arányában, mint most más városban.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Szívesen.
Kovács László, Kalocsa ingatlan közvetítő értékbecslőt hallotta, köszönjük szépen neki a kalocsai körképet. Ennyi fért a mai térségi magazinba, ez volt a Turmix. A műsorral legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanekkor 10 és 11 óra között hallgassa. Akkor is érdemes lesz egyébként, folytatódik, ugyanis felidézzük, hogy milyen nagyszabású sporteseményeknek adhatott otthont a közelmúltban a kalocsai Eperföldi Általános Iskola. De kisgyermekek, szülők is sok-sok érdekességet hallanak majd a játék, gyermeknevelésben és fejlesztésben kiaknázható építő hatásáról. Ne feledje, a korábbi adásokat meg tudja hallgatni, ha lemaradt volna bármiről a koronaradio.hu-n. Kattintson a rádióról menüpontra, azon belül pedig a pályázati archívumra. Köszönöm, eddig a Turmix, folytatódó egész napos kívánság műsor Éva hírei után, 11 után a 78-567-6-6-2 jelentkezzen, eszébe jutott a kedvenc dala.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona!